Ebben a videóban a válciklus használatát fogom megmutatni. Először nézzük ezt a példát, amit már jól ismerünk, ez a másodfokú egyenlet megoldásának keresése. És itt már megoldottuk azt, hogy csak valós gyököt keressem, tehát hogyha a determináns negatív, akkor ne számolja ki a komplex gyököket. Kis próbálhatjuk, hogyha itt olyan számokat adok meg, hogy a determináns negatív, akkor csak kiírja, hogy nincs valós gyök, és utána kilép a program. És ha valaki új adatokkal akarja kiszámolni, akkor újra le kell futtatni a programot, és új értékeket megadnia. De hogyha ugye ilyen rossz adatokat adott meg úgymond a felhasználó, amikkel nem tudunk tovább dolgozni, akkor célszerűbb, hogyha még a program futása közben megkérünk újabb adatokat, tehát adunk javítási lehetőséget a felhasználónak. Tehát ahelyett, hogy kilépnénk egy hiba üzenettel, itt kérjük be újra a felhasználótól, tehát ne csak annyit írjunk ki, hogy nincs valós gyök, hanem azt is, hogy adjon meg új paramétereket. És akkor itt újból bekérjük az ABC értékeit, illetve akkor ugye újra ki kell számolni a determinánst is, tehát ezeket is lemásolom ide. Ez, hogyha negatív a determináns, akkor újra bekérjük paramétereket, és újra kiszámoljuk a determinánst. De ugye még az is lehet, hogy másodszorra is olyan paramétereket ad meg, ami helytelen. Tehát most ugyan hiába számoljuk ki újból ezt a determinánst, utána meg kell ismételni, hogy ezt ellenőrizzük. Tehát az új determináns is lehet negatív. Tehát olyan sokkal nem vagyunk előrébb. Most legalább két lehetősége van a felhasználónak. De itt az lenne jó, ha addig kérnénk be számokat, amíg jót nem ad meg, tehát amíg a determináns negatív, addig ismételjük a bekérést. Tehát az ismétléshez használhatjuk a ciklust, méghozzá itt a while ciklust lehet használni. Tehát ahelyett, hogy itt egy egyszerű feltételt tennénk, hogy ha a determináns negatív, akkor kérjük újra. De azt mondjuk, hogy amíg a determináns nulla, addig ismételjük ezt a bekérést. Tehát ami itt van ebben a behúzott blokkban, azt ismételgessük addig, amíg ez a feltétel igaz, hogy a determináns negatív. Tehát ugye mindig újra számoljuk a determináns értékét, tehát előbb-utóbb, hogyha jó paramétereket ad meg a felhasználó, akkor az a determináns már nem lesz negatív, és akkor tovább tudjuk folytatni a számításokat. Tehát itt akkor folytatjuk innen a while után, hogyha már nem negatív a determinánsunk, és akkor már csak azt kell megvizsgálni, ugye, hogy a determináns az pozitív vagy nulla, hogy két vagy egy megoldása van az egyenletnek. Jó, tehát ezt ki is próbálhatjuk. De most ugyanúgy, ha negatív a determináns, akkor kiírja, hogy nincs valós gyök, és új paramétereket kér. Tehát ha megint rossz számokat adnak meg, és megint negatív, akkor megismétli. És azt addig ismétli, amíg jót nem adnak meg. És hogyha a determináns nem negatív, akkor pedig kiszámolja a megoldást és kiírja. Tehát így működik az ismétlés, a ciklus. Ennek is egy logikai kifejezést kell adni feltételnek, és amíg az a feltétel az igaz, addig fogja ismételgetni a benne lévő utasításokat. És minden végrehajtás után újra megvizsgálja a feltételt. Ha pedig már első esetre sem igaz a feltétel, tehát ha már elsőre jó számokat adott meg a felhasználó, akkor egyszer sem fut le. Tehát ezt úgy nevezzük, hogy előtesztelő ciklus, tehát először történik meg a tesztelése a feltételnek, vagyis az ellenőrzése, és hogyha az már elsőre is hamis, akkor egyszer sem fog végrehajtódni az úgynevezett ciklus mag, vagyis azok az utasítások, amik itt vannak a ciklus belsejében. Nézzük erre egy másik példát is. Következő feladat, hogy olvassunk be 10 számot, és írjuk ki az összegüket. Ja, azt meg lehet próbálni akár már önállóan is, akkor nézzük meg a megoldást. Tehát ezt meg lehet oldani ciklus nélkül is, hogyha 10-szer beírjuk egymás után a beolvasást, először megnézhetjük így is, de nem véletlenül itt most a ciklusoknál merül fel ez a feladat. De akkor ezt nézzük meg úgy, hogy a legyen egyenlő, most nem írok semmi instrukciót az inputhoz, csak beolvasunk egy számot, és a továbbiakat lehet új változókba olvasni, tehát lehetne itt valahogy úgy menni, hogy A egyenlő input, B egyenlő input, C egyenlő input, és így tovább. És utána az összeget úgy kapnánk meg, hogy ezeket összeadjuk, tehát valami olyasmi lenne az összeg, hogy A plusz B plusz C, és így tovább. Hát ezt még 10 számnál meg lehet csinálni, de azért már ott sem olyan szép megoldás, ha pedig mondjuk 100 vagy 1000 számról van szó, akkor már látjuk, hogy ez nem túl jó megoldás. Most lehet azt is csinálni, hogy ugyanabba a változóba olvasunk többször, csak mindig kiszámoljuk a részösszeget, az eddig beolvasott számok összegét. Tehát egy külön változóba számoljuk meg, hogy mennyi a beolvasott számok összege. Ezt mondjuk nevezhetjük összegnek ezt a változót, érdemes mindig beszélő változó neveket használni. És ugye ez kezdetben nulla, és mindig amikor beolvasunk egy számot, akkor annak az értékével megnöveljük. Tehát az összeg az legyen egyenlő, akár persze írhatom, hogy itt most A-val lesz egyenlő, hiszen nullához adjuk hozzá, de utána következőben már mindenképp a korábbi értékét kell megnövelni a most beolvasott számmal, tehát összeg plusz A-val legyen egyenlő az összeg. Tehát ugyanaz a változó szerepelhet a az értékadás bal és jobb oldalán is, viszont tudjuk, hogy ez nem egy egyenlet, hanem egy értékadás, tehát a bal oldal az legyen egyenlő a jobb oldali kifejezés értékével, tehát itt még az összegváltozónak a régi értéke fog szerepelni ebben az összeadásban, ahhoz hozzáadódik a beolvasott érték, és ezt az összeget tároljuk el az összeg nevű változóba. És ugye ezt akárhányszor meg tudjuk csinálni, tehát igazából itt a megoldás folytatása az az, hogy ezt párszor megismételjük. Tehát ez most itt 3 szám, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és a végén az összeg azt tárolni fogja ennek a 10 számnak az összegét. Vagy akár egy szöveget is kiírhatunk, hogy számok összege. Jó, tehát itt megadunk 10 számot. Hát itt valami nem jól működik. Nézzük csak meg, hogy mi lehet a hiba. A beolvasásnál ott ugye stringet kapunk, tehát szöveget olvas be, és ezért a változóban szöveg tárolódik. Ha pedig stringeket adunk össze, akkor ugye ott összefűzést fog eredményezni, tehát itt nem a számokat fogja összeadni. Úgyhogy ezt akkor át kell alakítani mindig a beolvasott értéket, a beolvasott szöveget számmá, és mivel nem határoztam meg, hogy egész számokkal dolgozunk, használjuk floatot, vagy akár tört számokat is meg lehessen adni. És akkor már itt is látjuk, hogy mi az egyik hátránya ennek a fajta megoldásnak. Most, ha találtunk egy hibát, amit ki kell javítani, akkor bizony ezt mindegyik helyen külön-külön javítani kell. Majd ezt is megoldja a ciklus használata. Itt ezt kiavítjuk. És akkor igazából ezt kezdhetjük újra. Vagy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó, egyébként ha ide is azt írtam volna, hogy összeg egyenlő összeg plusz A, akkor ott hiba üzenetet írt volna, hogy ehhez a számhoz akarok hozzáadni egy szöveget, de mivel itt felülírtam, így egyszerűen felírta a számot, azt a nullás számot egy szöveggel, tehát emiatt nem derült ki rögtön a probléma a hiba üzenettel, hanem itt látjuk, hogy rossz lett a kimenet, a végeredmény. Jó, és akkor most már jól működik, de továbbra sem túl szép ez a megoldás. Nézzük, hogy mit lehetne ezen javítani. Tehát, ha ugyanazokat az utasításokat ismételgetjük, akkor igazából ott használhatunk egy ciklust, és akkor nem kell annyiszor leírnunk, illetve az is előfordulhat, hogy nem is tudjuk, hogy hányszor kell, vagy a következő példában látunk arra is példát, hogy nem is mindig tudjuk, hogy hányszor kell megismételni ezt a részt. Most tudjuk, tehát most akár ki is írhatjuk annyiszor, de azért ez nem olyan szép. Tehát itt az kellene, hogy 10-szer kellene lefutni, tehát a feltétel az ugye valami olyasmi lesz, hogyha szövegesen megfogalmazzuk, hogy ha még nem futott le 10-szer. Most azt honnan tudjuk, hogy hányszor futott le? Hát csak akkor tudjuk, hogyha ezt számoljuk, hogy hányszor futott le. Tehát erre kell egy változó, amivel megszámoljuk, hogy hányat olvastunk már be. Ezt mondjuk szokási i-nek nevezni, egy röviden iterációs változónak. Tehát i legyen kezdetben 0, és amíg i kisebb, mint 10, tehát amíg nem olvastunk be 10 számot, addig olvassuk be a következőt, és adjuk hozzá az összeghez. És igazából erre nem is kell még egy all változót használni, de egyébként ezt az ismétlődő részt, ezt ide tehetjük. Tehát lehetne így is, de azt látjuk, hogy ezt az all változót csak arra használjuk, hogy beolvasunk oda egy értéket, és utána hozzáadjuk az összeghez. Hát ezt akkor lehet egyesíteni, hogy itt amit beolvastunk, azt rögtön adjuk hozzá az összeghez. És akkor nincs szükség plusz egy változóra, hiszen mást úgy se csinálunk vele. Viszont, amiről még ne feledkezzünk meg, hogy most már számoljuk azt, hogy hányat olvastunk be, tehát az i értékét, azt pedig növelni kell egyel minden beolvasás után. Tehát az i az pedig legyen egyenlő i plusz egyel mindegyik számbeolvasása után. Jó, és akkor ezt már kitörölhetjük, és látjuk, hogy sokkal rövidebb. Illetve, hogyha itt rájövünk, hogy például azt az alt ki lehet szedni, akkor csak egy helyen kell átjavítani az összeadást, tehát nem kell mindegyiknél megismételni. Jó, itt is ellenőrizzük azért le. Most is működik. Tehát ez már egy jó megoldás, de még ez is lehet egy kicsit egyszerűsíteni, ugyanis az ilyen utasításokra, arra egy változó értékét kell növelni, tehát hogyha itt valami ilyesmi van, hogy i legyen egyenlő i plusz valami, akkor ezt lehet azzal rövidíteni, hogy i plusz egyenlő. Jó, tehát ez ennek a rövidítése. Így akkor nem kell kétszer leírni a változó nevet, mondjuk az i az mondjuk amúgy is egy rövid változó név, de ezt az összegnél is meg tudjuk tenni, hiszen itt is ez történik, hogy az összeget növeljük a beolvasott értékkel, tehát itt is összeg plusz egyenlő az input által visszaadott szám, és akkor az megnöveli az összeget a jobb oldallal. Tehát ez egyben egy összeadás és egy értékadás, ami így össze van vonva egy utasításba. Jó, ezt is próbáljuk ki. Na, tehát itt is működik. Akkor nézzük meg a következő példát. Olvassunk be egész számokat, amíg az összegük el nem éri a százat, majd írjuk ki, hány páratlan szám volt köztük. Tehát itt már nem tudjuk, hogy hány számot kell beolvasni, tehát itt már nem lehet kikerülni a ciklus használatát, hiszen nem tudjuk annyiszor leírni, annyiszor lemásolni ide a kódba a beolvasás, mert nem tudjuk, hogy hányszor kell. Lehet, hogy csak egy szám, lehet, hogy 10, 100, viszont a feltételbe bele tudjuk írni, tehát itt is számolni kell a számok összegét, vagyis mindenképp lesz egy összegváltozónk, ami kezdetben nulla, és majd ezt fogjuk növelgetni a beolvasott számokkal, és ugye addig olvassuk be a számokat, addig ismételjük ugye a beolvasást, amíg ez az összeg, ez hát el nem éri a százat, tehát amíg kisebb, mint 100 magyarul. Tehát amíg összeg kisebb, mint 100, addig beolvasunk egy számot. Itt viszont mást is fogunk vele csinálni, úgyhogy itt ezt eltárolom egy változóba, és itt most egész számokat fogunk olvasni, hiszen ott tudjuk értelmezni azt, hogy a szám páratlan-e, tehát itt az inputot inté egész számmal kell alakítani, int input, ez a beolvasott szám, és akkor ezt hozzáadjuk egyrészt az összeghez, ebbe még semmi újdonság nincs, és másik, amit tennünk kell, hogy a végén ki kell majd írni, hogy hány páratlan szám volt a számok között, tehát ezt kellene még összeszámolni. Tehát itt hasonlóan egy változóval ezt is meg tudjuk számolni, ugyanúgy, hogy az összeget, az összeghez mindig hozzáadjuk a beolvasott számot. Itt pedig mondjuk nevezzük páratlan darabnak. Ez is nulláról indul, kezdetben ugye nulla darab páratlan számunk van, és ha páratlan számot olvastunk, akkor ezt egyel meg kell növelni. Tehát itt ez egy feltétel, ahogy magyarul is ugye a ha szó utal rá, hát itt angolul is az if-fel tudjuk ezt megtenni. Tehát a ciklus magban is lehet elágazásokat, akár további ciklusokat tenni. Itt most egy egyszerű feltételre van szükség, ha a beolvasott szám az páratlan, akkor a páratlan darabot növeljük egyel. És ehhez, hogy eldöntsük egy számra, hogy páratlan-e, erre most megnézzünk egy új operátort. Ugye a számról kell kideríteni, hogy páratlan-e. A százalékjel operátort azt már használtuk a string formázásnál. A számoknál pedig azt jelenti, hogy ez a maradékképző operátor, tehát a szám százalék 2, az megmondja, hogy mennyi a számnak a kettes maradéka, tehát a kettővel osztva mennyit ad maradékul, tehát itt vagy nulla vagy egy lesz ennek a kifejezésnek az értéke, és nekünk az kell, hogyha ez az érték ez egyenlő egyel, tehát ha a kettes maradék egy, akkor ugye páratlan ez a szám, és ha páratlan, akkor a páratlan darabot azt növeljük egyel, és akkor a végén ki tudjuk írni azt, hogy hány páratlan szám volt. Nézzük is meg. Tehát most ugye nem feltétlenül 10 számot kell megadni, hanem attól függően, vagy mikor éri el a százat. Tehát vagy ha eléri, tehát ugye most az egyenlőség esetén, ha az összeg egyenlő százzal, akkor nem lesz igaz az, hogy kisebb, mint 100, tehát akkor már ki fogunk lépni a ciklusból, de ez jó is, mert az volt a feladat, hogy amíg nem éri el a százat, addig olvassunk be további számokat. Jó, tehát itt ez most 5 darab számot eredményezett, és 2 páratlan volt köztük, itt elírtam a páratlant, ugye az 5 meg a 17, a többi az pedig páros volt. Jó, esetleg a felhasználó dolgát, azzal lehet itt segíteni, hogy mondjuk kiírjuk a részösszeget, tehát hogy az eddigi számok összegét, azt is itt ki lehet írni minden beolvasott szám után. Egy negatív számot is meg lehet adni, tehát az is működik, viszont most mivel intért alakítjuk, ezért tört számot azt nem. És nézzük meg, hogyha font 100, akkor is leállítja a ciklust, és most 4 darab páratlan szám volt. Egyébként a negatív páratlan számokat is beleszámolja, tehát ez a maradék képzés, ez működik a negatív számokra is. Jó, tehát a 23, 33, 47 és a 3 valóban 4 páratlan szám volt. De kipróbálhatjuk tényleg, hogy mi történik, ha itt tört számot próbál megadni a felhasználó, akkor azt írja invalid literal forint, tehát az intél nem tudja átkonvertálni a 0,45 szöveget. És akkor ennek a feladatnak a második része, hogy írjuk ki a beolvasott számok átlagát is. Tehát az összeget kellene elosztani az összes szám darab számával, tehát itt most nem csak a páratlan számok átlagát kell megmondani, hanem az összes szám átlagát. Viszont most jelenleg nem tudjuk, hogy hány számot olvastunk be, csak az, hogy közülük hány páratlan volt. Tehát itt kell még egy számláló változót csinálunk, ezt nevezzük mondjuk darabnak, és ezt nem csak akkor növeljük meg, hogyha páratlan a beolvasott szám, hanem minden esetben, tehát akár a feltétel elé vagy után is írhatom. Darab plusz egyenlő 1. És ha ez megvan, akkor már ki tudjuk számolni az átlagot. Az ugye az összeg, osztva a darabszámmal. Jó, hát most 102 volt a 50, igen, 102 lett a, hát most már nem részösszeg, ugye, hanem az a végleges összeg, és azt osztotta el 6 felé, és emiatt most pont kerek szám jött ki. De egyébként látjuk, hogy ez már tizedes törként írja ki, tehát ott akkor is jól fog működni, hogyha esetleg nem egész rejön ki ez az átlag. Jó, tehát mondjuk egy ilyen, ugye ez végtelen tizedes tört, úgyhogy emiatt van itt egy kis kerekítés hiba, látjuk, hogy nagyjából 45,2 harmad az átlag.